Kedves mindenki, sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt üldögél, és ezen a programon gondolkodik. Sűrű mea culpával kell kezdenem, hogy sajnos egy repülőt átraktak, és miközben ti üldögéltek, azon közben nekem repülnöm kell, vagy lehet, hogy valamik repülőtéren üldögélek. De ez mind lényegtelen. A lényeges dolog az az, amiről szó van. Mégpedig, hogy lehet valamilyen öko, szocialista modell irányába elindulni. Azért próbálom lefordítani, mert a program ugye nem mond semmit erről a dologról, de azért mégiscsak, hogyha valamiképpen leírhatjuk ezt a jövőképet, amiről itt szó van, ez mégiscsak egy valamilyen fajta, ha korlátozottabb is, de szocialista modell lenne. Én legalábbis innen fogom értelmezni, és innen fogom fölteni a kérdéseimet. Mindaz a dologban, amiben nem teszek föl kérdést, rengeteg napon mélységesen egyetértek. Nagyon szép mondatok vannak arról, hogy hogyan kell a demokráciát értelmezni, mit jelent az, hogy ökológilag szabályozott gazdálkodási forma, mind nem fogom mondani, mert felesleges a szöveg önmagáért beszél. Az első dolog, amivel kezdeném, hogy azt mondja, hogy harmadik út. A harmadik út minden esetben kell feltételezni, hogy kijelöljük, hogy mi az egyik és mi a másik út. Én úgy értelmezem, hogy valahogy azt mondjátok, hogy van a szabadpiaci kapitalizmus és van a tervutasításos gazdaság, valahogy mintha ez lenne a háttérben, de ezt nem mondjátok ki. Na most innen kezdeném a dolgot. Azt mondjátok, hogy ebben az új modellben a tulajdonformák sokféleségére van szükség, közbirtokosság, szövetkezet és más társadalmi tulajdoni formák is legyenek. Ezzel én mélységesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy semmilyen más esély nincs, mint valamiféle vegyes gazdaság. De a vegyes gazdaságnál tisztázni kell valamit. Mégpedig azt, hogy mit csinálunk a jelenlegi piaci kapitalista totalitással. Tudnélik, hogyha ez csak hébe-húva van korlátozva, akkor teljesen biztosak lehetünk benne, hogy bármilyen állami politika mellett ez a vegyesség meg fog szűnni. Ez a piac mindent meg tud enni előbb vagy utóbb. Ezt én nagy problémának tartom. Azt is nagy problémának tartom, hogy a vegyes gazdaság meghatározásakor nem érveltek történeti példákkal. És ezt nem értem, mert azt gondolom, hogy Magyarországon ülve azt kell felejteni, hogy volt nem kapitalista vegyes gazdaság legalább 20-30 évig Magyarországon. Ezt kár volna elfelejteni. Aki a 60-as évektől kialakuló gazdasági modellt egy egyszerű tervutasításos modellként akarná leírni, az borzasztó nagy hibát követne el. Tehát ez nem tartható, és azt nem értem, hogy ezek miért nem jöhetnek elő. Már csak azért sem, mert van egy alapvető szabály a társadalmi változásban. Mégpedig az, hogy csak egy olyan modell válhat dominánssá, ami már korábban létezett. Ha nem nézzük a korábbi példákat, tehát magyar a történet már nem szülte meg a dolgot, akkor hiába is várjuk azt, hogy az valamiképpen dominánssá váljon. Ezt én problémának tartom, és mindenképpen elgondolkozni. A következő nagy kérdés az nem csak az én találmányom, hanem tulajdonképpen a szocialista időszak fejlődésének nagy problémája volt. Az, hogy melyik szektorban, milyen formában lehet piaci vagy nem piaci forma. Ez a szektorális kérdés, ez az októberi forradalom után rögtön megjelent, és tulajdonképpen végig fönn is maradt ez a kérdés. Erre válaszolni kell. Szektorok szerint eltérő tulajdoni formák képzelhetőek el, szektorok szerint eltérő szabályozás képzelhető el, tehát soha nem lehet például az energiagazdálkodást egy lapon említeni, bármiféle ilyen szolgáltató, kisipari módon is előállítható rendszerekkel. Tehát, hogy ezekkel nem lehet kettőt egy lapon említeni, egészen másfajta szabályozás lehet. Tehát van, ahol állami direkt kontroll kell, van, amikor domináns forma lehet az önigazgatás, Van, amikor domináns lehet forma a szövetkezet, és korlátozott körülmények között működhet a magántulajdonon alapuló a rendszer is. Meg kell mondani, át kell gondolni. Fölhívnám mindenkinek a figyelmét egy könyvre, ami ezt végigjátszotta. 1984-ben írt, azt hiszem, Alec Nouve a Megvalósítható Szocializmus című könyve. Nouve egy nagyon érdekes kísérletet tett szert, ő azt mondta, hogy ő nem akarja elkötelezni magát, hogy szocializmus vagy nem szocializmus, de azt meg szeretné mondani, hogy szerintem melyik szocializmus működőképes. Egy ilyen vegyes rendszerhez jutott el, szektorálisan vegyes rendszerhez, tulajdoni formák tekintetében szektorális rendszerhez. A következő nagy kérdésblokk számomra az az, hogy a szöveg minduntalan szabályozásért kiállt. A szabályozás a különböző formáit tudja elképzelni. Az egyik a támogatáspolitikák átalakítása, a másik az árpolitika, a harmadik pedig, hogy bizonyos dolgokat tiltani kellene, vagy korlátozni kellene. A szöveg nem világos, pedig tudom, hogy ez a legnagyobb kérdés, a tekintetben, hogy mihez kell alapvetően hozzányúlni. Általában úgy érvel a szöveg, hogy a legtöbb dolog árpolitikai kérdés lenne. Na de, ha árpolitikáról beszélünk, akkor viszont világosan ki kell mondani, ha árpolitikáról, akkor B-t is kell mondani, hogy az árpolitikához fel kell adni az önszabályozó piacnak az elvét. Tehát akkor az Európai Unió kritikája nem merülhet ki abban, hogy nem segíti eléggé a helyi kezdeményezéseket. Azt kell mondani, hogy árszabályozásra van szükség, akkor meg kell mondani, hogy ki szabályozza az árakat, milyen alapon, hogyan vizsgálja felül. Ez szerintem nem ördögtől való. Az Egyesült Államokban a II. Világháború alatt 2 millió árat ellenőriztek közvetlenül. Tehát ezt meg kellene mondani. Megjegyzem, csak az árszabályozás különben egy rendkívül nehéz dolog, hogyha a tulajdoni formák nem változnak. Tehát valamiképpen ezt össze kellene kapcsolni az árszabályozást azzal is, hogy a tulajdoni formák is megváltoznak. Tudom, hogy ez a mai divatos közösségtanban még ad abszurdum az ökológiailag érzékenyebb gondolkodásban is ezek tabu témák, de én nem tekinteném annak. Tudnélik, egyetértek a szöveg felvezető gondolatával, hogy nem az a kérdés, hogy baj van, hanem az a kérdés, hogy van-e még elég időnk, hogy annyira beavatkozunk, hogy ne a pusztulás legyen a végeredménye. Én szerintem mélyen egyetértek, és azt gondolom, hogy az én gondolkodásomat is ez vezérli, egy kényszer vezérli, és nem pedig a csak azon való gondolkodás, hogy most mi a lehető legjobb. Tehát az árpolitika az elégséges lehet-e, ez az egyik kérdése, és az árpolitika hogyan működne, milyen ideig van, mennyi ideig vannak ezek az árszabályozások fenntartva, stb. 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 Következő dolog a támogatás politika, mintha egy kicsit omnipotensnek tekintenétek ezt, hogyha önmagában van támogatás, akkor a helyére kerülhetnek dolgok. Tehát a kívánatosnak vélt társadalmi vagy gazdálkodási formák esetében támogatásról beszéltek. Mekkora támogatás? Milyen támogatás? Milyen feltételekkel? Mennyi ideig? Honnan van ereje egy támogatásnak? Honnan nincs ereje egy támogatásnak? Mikor van az, hogy álformában lenyúlják, tulajdonképpen nem támogatni kívánt gazdálkodási egységek, lenyúlják ugyanezeket a támogatásokat? Miért gondoljuk azt, hogy a birtokrendszert át lehet alakítani csupán a támogatások rendszerének átalakításával? Mit fogunk csinálni a jelenlegi rendszerekkel? Mit fogunk csinálni a jelenlegi tulajdonokkal, amelyek szupermód be vannak védve? Azokat hagyni fogjuk, vagy azokat szépen megkérjük, és elénekeljük nekik, mint a holló meg a sajt, hogy majd esetleg kiejtik a szájukból a sajtot, vagy mi fog történni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Tudnélik, ha erre nem válaszolunk, akkor nem tudunk válaszolni. Tehát be lehet-e vezetni egy olyan szabályozást, hogy bizonyos körülmények között a tulajdont ugye át lehet alakítani. Ez óriási kérdés, óriási félelmek vannak e körül. A szöveg néhol nagyon szépen mondja azt, hogy el lehet ebbe az irányba indulni, de minthogyha megijedne attól, amit ezzel kinyit. Következő dolog, ami szerintem a vegyesség szempontjából is nagyon fontos, az a, hogy a profit logikának az átalakítása, de hát ugye az egy tulajdoni kérdés, azt írja többször a szöveg, hogy például ez a munkásönigazgatás ez nagyon helyén való. Ez egy milyen egyetértek? Azt gondolom, hogy a munkásönigazgatásnak az tulajdonképpen nem is egy ideológia, hanem ez egy gazdálkodási szükségszerűség. Hogy tehát, hogy világos legyek. Ha piaci cserére termelés az az adott egység, akkor is nagyon fontos, hogy a helyi közösségnek legyen tulajdona. Nem szabályozási lehetősége legyen, ne szabályozási lehetősége legyen, hanem tulajdona legyen. Az alkalmazottaknak is tulajdona legyen. És bármiféle befektetői szempont csak emellett érvényesüljön. Hogyan lehetséges ez? Hogyan érjük el? Megint az a kérdés, hogyan jutok el hozzá? Hirtelennyiben azt mondom, hogy bizonyos szektorokban bizonyos vállalatok kötelezően át kell, hogy alakuljanak. Mondjuk, tőkeemelést hajtok végre, és a tőkeemelés révén újrahoztam a tulajdoni lapokat? Mondani kéne valamit erre, mert azt gondolom, hogy minden józan, felelős ember, aki egy alternatív modellen szeretne gondolkozni, ezeket a kérdéseket föltenni. És utána ezeket föltettük, akkor mind az átmenet kérdése, mind az új modell működésének kérdése ott lesz. Át kell gondolni ezt politikai gazdaságtani szempontból. Hogyan működik, ha működik egyáltalán? Megint csak ugye az lenne a fontos, hogy a történeti példákat végig kellene elemezni. Nem végeztük el. Jugoszláviát nem elemeztük végig. Mi volt a baj Jugoszláviában? Baj volt? Mi volt a baj az önigazgatással? Mi nem működött? Lesz-e munkanélküliség az önigazgatási szektorokban, vagy nem lesz munkanélküliség? Ha lesz, akkor az milyen korlátok között lehet tartani? Ezeket a kérdéseket én semmiképpen sem vetném el. Következő kérdés, hogy a szöveg szerintem nagyon gyakran belecsúszik mégiscsak egy piaci érvelésbe. Példaként hozom föl a közbizalom kérdését. A közbizalom, azt gondolom, ez egy kulcskérdés, de megint egy ilyen egységes közbizalomról beszélünk, mikor én azt gondolom, hogyha például magam helyzetét is átmondom, én szeretnék többféle bizalommal lenni. Lenne ugye a közhatalmat gyakorlók irányába a bizalmam. Lenne a munkahelyemen egy bizalom. Lenne a lakókörnyezetemben egy bizalmi kérdés. Ezek nem ugyanazok a kérdések, és főképp nem lehet ezeket egyszerűen egy ilyen piaci problémaként felfogni, hogyha van bizalom, akkor nincs tranzakció, vagy sokkal kisebb a tranzakciós költség. Biztos, hogy Douglas North, aki erről sokat írt, vagy aki a kóztételt végig gondolta. Biztos, hogy nagyon örülne ennek a szövegnek, mert visszaköszön. De miért indulunk ki ebből a homogenitásból? Én azt gondolom, hogy pont a vegyesség az, ami fölbontja a homogenitást, és újfajta módon kell föltenni a kérdéseket. Tehát megint csak azt mondanám, hogy ez a bizonyos lokalizáció, az történjen meg ezen a szinten is. Tehát, hogy tényleg szegmentáljuk, gondoljuk ezt teljes egészében. Az utolsó dolog, amihez hozzá szeretnék szólni, lehet, hogy az nem teljesen az utolsó lesz, de majd egy idézettel szeretném zárni a szövegből magából. Van egy dolog, ami kifejezetten hátborzongató volt, és bevallom őszintén, hogy szemben a szöveg többi részével itt komoly ellenérzések születtek bennem. Tehát, miért kelleti ez a parancsuralom, amiben létezünk? Hát, bocsánat, a kapitalizmus története az két szempontból az autoriter irányításnak a története. Tehát mondja meg nekem valaki, hogy a koloniális rendszer egy fél percig működött nem autoriter formában, mert ha ezt mondja, akkor valószínűleg a történelmet újra kell írnunk. A másik dolog, hogyha a munkahelyen autoriter rendszerek érvényesülnek, akkor miért ne lenne autoriter az a társadalom? Tehát, és miért kell ezt keletinek nevezni? Nem értem, hogy a keleti bürokratikus rendszereket ad abszolút, azt autoriternek tekintjük, miközben a többit elfelejtjük. Én ezt történelmietlennek tartom, hibásnak tartom, és akkor meg ki is lóg a lóláb, mert egy elég csúnya ilyen nyugat vagy eurocentrikus körbe fullad a dolog, az amely már végképp borzolta a kedélyemet. Nem az első eset, különben, ezért vagyok egy kicsit nyugodtabb. Az, amikor elkezdődik az a szöveg, hogy nekünk a nyugati kulturális identitáshoz való tartozás az egy morális parancs. Ne haragudjon senki, engem ez egyértelműen Teleki Pál levelére emlékeztet, amit az öngyilkossága előtt írt. Tehát körülbelül ő akkor éppen egészen pontosan a nácikhoz vonatkozó erkölcsi dilemmáival foglalkozott, de milyen morális parancsról van szó? Milyen gentleman's agreementről van itt szó? Én nem értem. A szociológusként az identitás az nem közvetlenül politikai dolog, az vagy van, vagy nincs. Tehát, hogy kulturálisan ki hogy érzi magát, az egy dolog. De azt, hogy ezt előírjuk, az mit jelent? Különben ökológiai szempontból, tehát hogyha úgy nézzük a dolgot, hogy ez a nyugat írta elő a neoliberális rendet, akkor én ezzel a nyugattal fogok azonosulni, miközben szeretném ezt a neoliberális rendet maximálisan felforgatni. Szóval nekem nagy bajok látszanak, és nagyon örülnék, hogyha ezt elfelejteni ez a szöveg. Tehát akkor tessék elmondani, hogy bizonyos, amit le is ír, bizonyos értékek mentén szeretném, hogy elvi politizálásban gondolkodom. És ezt sokkal jobbnak tartanám. Tehát összefoglalva a dolgokat, a legfontosabb dolog, hogy tényleg meg kell változtatni a viszonyokat. A viszonyokat nem lehet csak árpolitikával, támogatáspolitikával, szép szóval, meggyőzéssel átalakítani, ennél több kell. A társadalomnak föl kell ismerniük, mondjuk mint a portugál forradalomban 1974-ben, hogy a dolog nem működik, tehát át kéne venni és újformában kéne működtetni a dolgot, mondjuk munkásönigazgatással. Tehát amíg ezt nem mondjuk ki, addig mintha levegővel beszélnék. És ezzel azt ígértem, hogy a végén egy idézettel, egy olyan idézettel szeretném zárni, hogy milyen egyetértél, csak mintha nem akartátok volna végigvinni ezt a dolgot. Tehát a társadalmi igazságosság részben van egy szép mondat. Így szól a szöveg. Nem az ipari társadalom által teremtett állítólagos szükségletek kielégítését értjük, sok esetben inkább azoknak a viszonyoknak a felszámolását, amelyek a szükségletekért felelősek. Ez milyen egyetértek? Nincs ökológiai gondolkodás, rendszerkritikai gondolkodás nélkül. A viszonyokon kell változtatni, és azt kell, de nem, ez egy gyenge felismerés. Hogyan kell rajta változtatni? Milyen modellek mentén? És azt tudom csak mondani, hogy ami erő van, abban én is szívesen segítek. Tehát, hogy ebben a gondolkodásban, hogy ezeket a modelleket átgondoljuk a már létező példák alapján, a jövő érdekében, hogy tényleg életben tudjuk maradni. Köszönöm szépen!